el is imádkozzunk. Előtted állunk, mennyei atyánk, ezen a drága vasárnap délelőtt. Köszönjük, hogy felébredhettünk. Köszönjük, hogy itt lehetünk házadba. Köszönjük, hogy te szólni akarsz hozzánk. Adj halló fület, segíts megérteni igédet, és azt ne csak megértsük, hanem cselekedjük is. Amen. Testvérim, most keressük ki igénket, melyet megtalálunk írva a Mózes második könyvében. A Mózes második könyvének a 19. részéből olvasunk fel egyetlen egy verset. Mózes második könyvének 19. része, és a 4. verset olvasunk fel. Álljuk fel és hallgassuk meg kellő alázattal. Ti pedig láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem. Hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon? És magamhoz bocsátottalak titeket? Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem? Hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon? És magamhoz bocsátottalak titeket? Imádkozzuk. Jó atyám, újból hála van a szívünkben a drága igéért, és köszönjük, hogy ezáltal akarsz megszólítani bennünket. Kérünk, szólj szívünkhöz. Mutasd meg nekünk is azt, amit meg akarsz mutatni, amit Izrael népének megmutattál, amit értük cselekedtél, amit értük tettél, de mégis olyan sokszor elhajoltak tőled. És így van ez velünk is. Jó atyánk, olyan sokszor bocsánatot kell tőled kérjünk, hisz annyiszor megbántunk, annyiszor keserítjük atyai szívedet, de köszönjük, hogy te nem mozd le rólunk. Köszönjük, hogy te tovább hordozol bennünket, és sasszárnyakon hordozol. Légy áldva érte. Amen. Foglaljunk helyet. Drága testvéreim, most ezen a délelőttön egy kis időutazásban lesz részünk. Menjünk vissza, és egy kicsit analizáljuk, és vizsgáljuk az Izrael népe életét. Hogy is volt ez, hogy történt ez, mit engedett meg Isten az ő életükbe, és miért? Mert ok nélkül nincs semmi. S ha életünkben is megenged problémákat, bajokat, jajokat, nem ok nélkül. Mindennek oka van. Most az egyiptomi fogságról és a kivonulásról hadd beszéljünk egy kicsit. Tudjuk, hogy hogy kezdődött az Egyiptomba az Izrael népe, hogy került oda. Józsefet, amikor eladják testvérei. Tudjuk, hogy álmokat lát, és ez testvérének nem tetszett, amikor elmondta, hogy milyen álmot látott, és ezért nagyon nehezteltek, mert valóban az atya számára, az édesapja számára egy kiválasztott gyermek volt, aki hozzánőtt az apja szívéhez, az atya szívéhez. És ezt testvéri nem nézték jó szemmel, és eladják ilyen rabszolga kereskedőknek, akik elviszik őt Egyiptomba, és ott adták el. ismerjük a történetet, aztán oda kerül, valahogy oda kerül a fáraó udvarába. Ott is volt az a történet, hogy a fáraó álmot lát, és nincs senki, pedig annyi jövendőmondó, meg minden volt ott a fáraó udvarába, fáraó körül, és nem tudta senki megfejteni a fáraó álmát. És akkor valakinek eszébe jutott, de van egy valaki, aki biztosan megfejtheti az álmot. És fáraó mit mond? Hívjátok elő! Hívjátok elő azt az embert, hogy hadd fejtse meg az álmot, amit láttam. És amikor a fáraó elmondja az ő álmát, és József ugye megfejti az álmot, hogy mit jelent a hét kövértehén, a hét soványtehén is, stb. És hogy ez a hét év alatt, a bőség évei alatt gyűjteni kell, és mindent magtárakba kell rakni, azért, hogy majd túléljük a hét szükesztendőt. És a fáraó nem talált erre ügyesebb, rátermettebb embert, mint Józsefet. Látott benne valamit ez a fáraó. És mit tesz József? Hozzákezd. Nagy magtárakat épít, és aztán elhelyezi az összes terményt oda a magtárakba, tudván azt, hogy mi következik. És Józsefet bízza meg evel a feladattal. Az ország második embere lesz József. És aztán ez az éhség, ez a szárasság, ez kiterjedt másfele is. Ott, ahol szülei laktak, testvére laktak, ott sem volt eledel, és azok már nagyon éheztek, nem volt mit enniük, sem az állatoknak, sem nekik. És akkor József édesapja azt mondja a fiainak, hogy menjetek el, hallottam, hogy ott Egyiptomban van eledel, hát hozzatok, menjetek el, hát ne halljunk éhen. És elmennek a fiúk, és nem gondolják, hogy kivel fognak ők ott találkozni. Nem tudom, hány év telt el, nem kutattam utána, amióta Józsefet ők eladták, és ez megtörtént, de úgy látszik, József is eléggé megváltozott, hogy nem ismernek rá. Jó, hogy a ruha is teszi, meg minden, de nem ismerik fel az ő testvérüket, ugye. József megismeri őket, és mondhatta volna, na végre, a kezembe kerültetek. Most aztán végetek van. De nem ezt tette József. Próbára, igaz, hogy próbára tette őket. Megpróbálta őket keményen, de nem büntette. Végül is, amikor kijelentette magát és bemutatkozott, magához ölelte őket, és sírtak, és megbocsájtott nekik. Ezt tette velem Jézus is, ugye? Annyiszor megkeserítettem őt, annyiszor megbántottam őt, és ő mégis kitárta karját felé, és átölelt, és magához ölelt, és azt súgta fülembe, hogy szeretlek. És menjünk tovább. Amikor József bemutatkozik a testvéreknek, azt mondja, hogy éle még az én apám. Hozzátok előtt is, kis testvéremet, apámat, hozzátok, gyertek ide, mert itt van eledel. Itt el tudlak látni benneteket bőségesen. És elindulnak édesapjával, Jákobbal, elindul az egész család. Elindul az egész család, 70-en követték Jákobot akkor, elég terjedelmes család volt. 70-en mentek fel Egyiptomban, És József gondolkodott arról, gondoskodott róluk, hogy a legjobb földet kapják, a Gósen földjét. Nagyon jó termővidék volt. Nagyon szép vidék volt a Gósen földje. És ott telepedtek le. És ott eltiltöttek egy néhány évet. Nagyon jó ment dolguk eleinte. Még ez a fáraó élt, semmi gondjuk nem volt. Nem volt. De változtak az idők. Fáraók fáraókat követtek. És jött olyan fáraó, aki nem kegyelmezett a népnek, és ez az idő alatt, amíg ők ott voltak, a fogságban, hát a zsidók 430 évet mondanak, de ez valójában nem annyi volt ott azon a vidéken, Gósen földjén, nem 400, 210 évet voltak ők valójában a fogságban, ők egyebet is hozzászámítanak. 210 év, de az is egy terjedelmes idő. Nagyon hosszú idő, ha belegondolunk. 210 évet fogságban élni. Amikor ott sanyargatják őket, amikor keservesen kell dolgozzanak, amikor verik korbáccsal. És miért tették ezt? Azért, tudjátok miért, testvéreim? Mert ez a nép annyira megsokasodott ez az idő alatt, hogy már veszélyt jelentett Egyiptomra, az egyiptomi népre. Féltek tőlük. Féltek tőlük, és ezért kordába kellett őket tartani, és mindent megtettek, rabszolgaként dolgoztatták őket. De Istennek akkor is gondja volt. Habár 210 évnek el kellett telnie, de Istennek gondja volt arra, hogy egy vezetőt neveljen ki a népe közül, Mózes személyében. Tudjuk a történetet, hogy hogy került Mózes a fáraó udvarába, oda került. Ő az akkori kornak, a legfeljebb civilizációnak bölcsességét el tudta sajátítani ott a fáraó udvarában. Tehát mindent megtanult. Mindent megtanult. De amikor látta, hogy hogy bánnak ezzel a néppel, ugye megnőtt ő is közbe, megnőtt, és látta, hogy borzalmas körülmények között lakik az ő népe, és amit művelnek vele, az nem közönséges, és ő kezébe veszi az irányítást, és azt mondja, na majd én igazságot teszek, és megöl egy rabszolga hajcsárt, ugye? Aki látja, hogy épp ütlegel egy izraelitát, na ő oda megy, és megöli. Ugye ez a fáraónak nem tetszett, amikor meghallott a fáraó, mi történt? Nagy haragra gerjedt Mózes iránt, és Mózesnek ezért menekülnie kellett. Nem maradhatott ottan. Nem maradhatott ottan. Ő el kellett meneküljön. És hova menekült? Midian földjére, ahol újra 40 évet töltött el. 40 év Midian földjén. Ennyi volt, hogy Isten felkészítse őt arra munkára, hogy kihozza népét Egyiptomból. 40 év. És ez az idő alatt ő feleségül veszi Midian főpap lányát, Cipórát. Családot alapít, és ahogy illik ez minden családos embernek, hát munkához kell látni, hogy eltartja a családját. És mihez kezd Mózes? Pásztorkodáshoz. Elkezd pásztorkodni. Micsoda különbség? A fáraó udvarában élni, mint a fáraó fia, és utána ott Midian földjén pásztorkodni. Óriási a kontraszt. Óriási. De vállalja. Vállalja Mózes ezt is, mert tudja, hogy Istennek terve van vele. Tudja. És aztán 40 év alatt Isten tanítja őt. Ott a pusztában, a juhak mellett megszólítja, szól hozzá, hogy figyelj ide, Mózes, neked küldetésed van. Én téged meg akarlak bízni. Neked el kell menni, és Egyiptomból Izrael népét ki kell hozni. Nem maradhatnak ott. Ha ők ott maradnak, beilleszkednek abba, elvesz Izraelnek a létfontossága. Megszűnik Izrael. Megszűnik. Ki kell jönni onnan. Ki kell jönni. Ki kell hozni, vezesd az én népemet. Isten mennyei erővel ruházza fel Mózest, és képessé teszi a munkára. Botot ad a kezébe, melynek segítségével végzi a 10 csapást. A csapásnak Egyiptom ellen, ugye? A csapások célja Isten erejének a bemutatása volt. Tehát nem azért volt a csapás csak, hogy szenvedjen Egyiptom népe. Isten bemutatta az ő erejét. Mert tudjuk, hogy amit tett Mózes eleinte, azt meg tudták tenni a varázslók is. Sok mindent. De nem mindent. De nem mindent. És aztán, amikor elege volt már Egyiptom népének, és elege volt a fáraónak is a sok szenvedésből, a sok csapásból, egyszer azt mondja a fáraó, na, most már vidd ezt a népet. Beleegyezik végül. Vidd ezt a népet, ne is lássa. Izrael népe a Nílus keleti részén volt, onnan indulták el Kánaán felé. A Nílus partjain ott éltek, ott volt ez a Gósen földje, és onnan indultak el, hogy ők eljussanak Kánaánba. Ha gyalog mennek onnan a Nílus partjától Kánaánig, ez egy 3 hetes út lett volna, ha egyenesen mennek. De miért volt szükség, hogy ők mégis annyi hosszú éven át boronganak a pusztába? Mire volt erre szükség? Az ok egy rabszolga csőcselék. Láttuk, ahogy vitte Mózes őket. Mi minden történt? Nem hallgattak, engedetlenek voltak. Isten össze kellett rázza őket valahogy, és erre időre volt szükség. Nem ment olyan hamar. El kell teljeni néhány év, hogy Isten valahogy összerázza őket. Szükség volt erre a szervezési időszakra. És aztán, mikor elindulnak, átkelnek a vörös tengeren, Isten itt is megmutatja az ő hatalmát. Amikor ugye ketté válik a vörös tenger, Izrael népe szárazrábbal átmegy, és jön az ellenség, már a fáraó megbánta, hogy elengedte őket. Megbánta. Ki fog nekem most ezután dolgozni? Hát mit fogok én csinálni? Hát az én népemet tegyem oda? És jönnek utánuk, és ők is bemennek a vörös tengerbe, és akkor bezárul a tenger, és a faraó az ő hadseregével elpusztul. Meghalnak a tengerbe. És a Súr pusztáján keresztül, amikor megy ez a nép, eljutnak Márába, ahol ihatatlan, keserű víz volt, de megédesedett az ő számukra. Isten itt is megmutatta hatalmát. Megmutatta Izrael népének. Itt is megmutatta, hogy a keserű vizet édessé tudta változtatni. Azután Élimben ütöttek tábort, ahol 12 forrás és 70 pálmafa volt. Na, itt már jól érezték magukat. Itt már jó volt. Itt a 12 forrás, nagyon jó volt a víz. 70 pálmafa, ahol tudtak ugye sziesztázni ottan, egy kicsit pihengetni. Jó volt nekik ez. Ez tetszett nekik. És a Szín pusztájában Isten csodálatos módon gondoskodott róluk, és mannával etette őket, még el nem érték Kánaánt. Mannával. Nem kellett dolgozniuk. Micsoda dolog. Ők mennek, táboroznak, és Isten gondoskodik róluk. Mannával tartja el őket. Mannával. És mégis a nép zugolódik. Mindezt látván, Istennek az ő csodálatos hatalmát, Istennek a szeretetét irányukba, mégis zugolódnak. Alig 3 hónap múlva elérkeznek a Sinai hegyhez, ahol körülbelül 1 évet tartózkodtak, és megkapták a törvénykönyvet. Tudjuk, hogy Mózes felment a hegyre beszélgetni Istennel. És eltelt egy néhány nap, egy jó kis idő eltelt, még ő ottan beszélgetett Istennel. Amíg a törvénykönyv, ugye a törvényt megkapta Istentől. És akkor is az Izrael népe mit csinál? Mikor látják, hogy nem jön Mózes, felháborodnak is. Ha nekünk Isten kell, akit imádjunk, és Áront arra kérik, hogy öntes nekünk aranyborjut, akit legyen, hogy imádjunk. Kit legyen, hogy imádjunk. Öntes nekünk aranyborjut. Elfelejtették azt, amit tett értük Isten ott Egyiptom földjén, hogy milyen csodálatos módon hoztak ki őket, és most idegen Istent akarnak imádni, egy aranyborjut. Ide süllyedt Izrael népe. Ide. Ide. Ilyen gyarló az ember. Megfeledkezik mindarról, amit tett érte Isten, és annyiszor bűnbe esik és vétkezik. Azután Párán pusztáján 11-ig vándorolnak, amíg Kádesben nem érkeztek. A nép zúgolódott és lázadodott. Nem volt elég a manna, húst követelnek. És az Isten mit ad nekik? Fűrjeket, húst. Húst. Azt követeltek, húst követeltek, húst kaptok. Fűrjeket ad nekik Isten. Mannával tartja őket. És mégsem elégedettek. Mit mondanak Mózesnek? Nem, hogy hagytál volna minket ott. Ha ott volt fokhagyma, volt, mindenünk megvolt. Milyen gyarló a nép. Nem látta, hogy milyen sorsban, elfelejtették azt, hogy milyen sorsban éltek, hogy mennyit ütlegelték őket, mennyit kínozták őket, mindezt elfelejtették. Csak a fokhagymára gondoltak, meg a húsra, meg ilyesmire. És követelték Istentől a húst. Mózestől, hogy Isten adjon nekik húst. Hacérútnál a saját testvére is már Mózes ellen támadtak, és kétségbe vonják Mózes vezető szerepét, Áron és Mirjám. Kétségbe vonják, hogy valóban, hát ez az az ember, ez az, aki minket kell, hogy vezessen, és jól csinálja, amit csinál. És Isten bizonyított Mózes mellett. Bizonyított. És ezért mi volt a következménye? Mirjám poklossága. Kádesnél kiküldték a 12 kémet, hogy menjenek el. Józsu és Káleb, csak ez a kettő tartotta Isten segítségével bevehetőnek azt a földet, az ígéret földjét, ahol küldte őket Isten. A másik 10 mit látott? Hát ezt nem lehet bevenni. Itt olyan emberek vannak, olyan emberek lakják ezt a földet, hogy ide nem lehet, hogy mi bejussunk. És egyedül Káleb és Józsué. Ők ketten azt mondták, igaz, hogy a mi erőnkkel nem lehetséges. De Isten segítségével lehetséges. Ők messzibbre láttak. Ha magamat nézem, nem lehetséges, ha én nézem, hogy én kell harcoljak. De ha Isten harcol értünk, akkor lehetséges. És mi volt a következménye? Hogy a 10 kémnek meg kellett halnia. És Isten megharagudott erre a népre, és ott állt, hogy elveszítse ezt a népet már. Annyit keserítette, annyit bántotta, annyit szomorította Istent, hogy ott állt már a határán, hogy elveszítem ezt a népet. És akkor Mózes mit csinált? Ott állt Isten előtt. Istenem, könyörülj rajtunk. Ne veszítsd el a népet. És ígéretet tett Isten, hogy nem veszíti el. De egyetlen 20 éven felüli férfi sem megy be az ígéret földére, csak Józsué és Káleb. Józsui és Káleb be fog menni. De egyetlen 20 éven felüli férfi se fog bemenni. Isten büntetése volt ez. Nem büntetése volt, hanem Isten igazságot tett. Az ő népével szemben. Annyiszor megkeserítették, annyiszor bántalmazták őt, annyiszor elégedetlenkedtek, hogy már megsokalta. És csak az mehetett be, aki látta, hogy Isten segítségével igenis be tudunk menni. A nép belátta bűnét, de hogy bűnbánata nem volt igazi, azt lázadó lelkületük nagyon jól bizonyította. Belátták, hogy nem jól cselekedtek, hogy rosszul cselekedtek, rosszul tettek. De egyre és egyre csak lázadtak és bűnbűnre halmoztak. Mi a tanúság mi részünkre? Oral Robert írt itt egy kis megemlékezést az Izrael népével kapcsolatban is, ami ránk is vonatkozik. Amit olvastunk az igében, hogy Isten, mint a sas, úgy hordja gyermekei fiait, úgy hord minket is Isten sasszárnyakon. Mikor az anyasas szánylegetése nem elég arra, hogy megnyugtassa őket, a kis sasokat, a fészek fölé emelkedve szárnyait kiterjeszti, hogy lássák, milyen nagyok azok. Milyen hatalmas és erős anyjuk van. Azelőtt sohasem tudták, hogy olyan nagy és az ő anyjuk. Csak tollai melegét érezték. Látták, hogy lebegteti szárnyait, de hogy ilyen hatalmas, azt nem látták. Akkor arább száll a fészek mellé, oda nyújtja az egyik nagy szárnyát, és szól hozzájuk. Hagyjátok el fészkeiteket, és keljetek szárnyra. És aztán még egy kis részletet hadd olvassak még. Akkor Isten szétrombolá fészküket, mint Izrael népének a fészkét. Elvette a puha párnát és a fekhelyeket. A fáraó, akik néki kedveztek, meghalt. Másik faraó jött, aki nem ismert őket, és ellenük fordult. A munkavezetők is ellenük fordultak. Életük keserű lett és szörnyű. Üldöztetések között, ekkor Istenhez kiáltottak szabadításért. Gósen egyik végétől a másikig kiáltottak éjjel és nappal. Szorongattattak lettek, és nyugtalankodtak, riadtak és nyomorultak voltak, mert úgy látszott, hogy Isten elhagyta őket. Isten, itt van Isten cselekvése. Hívta őket, de nem akartak menni. Csak egy dolog maradt hátra, hogy szétrombolja fészküket. És aztán, ami most ránk vonatkozik, hogy Isten szétrombolja az egyházat. Az egyház fészket épített, bent van a fészekben. Eljött az idő az egyház számára, hogy naggyá legyen, mivel az ördög birodalma is nagy. Nagy a bűn, nagy a betegség, nagy a félelem, és nagy a démonok munkája is. Isten lefektette szárnyát, és azt mondta, hagyjátok el fészketeket, és keljetek szárnyra. Eljött az idő az egyház számára, hogy felkeljen, és oda menjen, ahova Isten akarja. Az egyház azért van, hogy Jézus emberi lételét adja, nem doktrinákat, hanem a názáreti Jézust. Az egyház nem azért van, hogy utasításokat adjon, hanem hogy adja az emberiségnek Isten fiát, valami élőt, teljes hatalommal ihletett. Ezért van az egyház. Ezért vagyunk mi. hogy vigyük az embereknek Isten fiát. Mutassuk be őt, aki annyi mindent tett értünk, amit mi nem érdemeltünk meg. Annyiszor megszomorítottuk őt, és ő mégsem mondott le rólunk. Valamikor a Szilágyságban, amikor még nem volt ennyi gépkocsi, amikor még kerékpára jártak egyik faluból a másik misszió munkába, ment két testvér missziózni, és aztán az egyik boldogan énekelt örömmel, hogy én követem Jézusom szűnt, ismerős az ének, ugye? Énekeli boldogan, és látja, hogy a másik testvére nem kapcsolódik be az éneklésbe. És akkor megkérdi, hát hogy van az, hogy te nem énekelsz velem? És akkor azt mondja a másik testvér, tudod, úgy érzem, hogy ez még nem valóság az életemben. Nem tudom én követni az én uramat mindenütt, mindenhol. És akkor kérde a testvér, akkor melyiket énekeljük? Tudod melyiket? Ó, mennyi szervét kezdtem ellened. Mióta élek én? Mégsem hagytál magamra engemet az élet tengerén. Ez a mi Jézusunk. Annyiszor vétkeztünk ellene, annyiszor keserítettük az ő szívét, annyiszor megbántottuk őt, és ő nem hagyott magunkra ott az élet tengerén, hanem jött, és az ő drága kezét kinyújtotta felém, és megmentett. És kivont engem a mocsárból. És egy másik énekíró azt mondja, mi legyen ó a hála mindezért? Mit hagyjak én neked? Hisz semmim nincs. Hogy önmagad lejöttél lelkemért. Lejöttél. Ott hagytad a mennynek a dicsőségét? Azért, hogy egy ilyen nyomorultat megkeress és fölemelj.